Matthew Henry Biblia kommentárjából. Énekek éneke Salamontól. Bevezetés. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a teljes szentírás Istentől illetett, és hasznos az ő országa érdekeinek támogatására és előmenetelére az emberek között. És semmiképp sem akadálya ennek az, hogy találhatók benne homályos és nehezen érthető dolgok, melyeket a tudatlanok elcsűrnek, csavarnak a maguk vesztére. E könyvnek úgy isteni eredetéről, mint lelki magyarázatáról vallott hitünkben, megerősít bennünket nem csak az Ószövetségi Zsidó Egyház ősi, folyamatos, egybehangzó bizonyságtitele, mely egyházra bízta Isten az ő beszédeit, s amely sohasem emelt semmiféle kételyte könyv tekintélye felől, de a keresztény egyház tanúságtitele is, mely boldogan vette át elődjének helyét Isten igének értékelésében és tisztelésében. 1. Meg kell vallanunk egyrészt, hogy a könyvet egyszerűen olvasó embernek, ha felteszik a kérdést, mint az etióp főembernek is feltettek, érted-e, amit olvasol, úgy nálánál sokkal több oka van azt válaszolni, mi módon érthetném, ha valaki meg nem magyarázza néke. Hisz a Szentírás történeti és prófétai könyvei emellett egy osztályba veendők. De az énekek éneke Salamontól nagyon előtt atya Dávid énekeitől. Isten neve nem fordul elő benne. Az új szövetségben egyszer sincs idézve. Az alapvető vallásnak vagy kegyes állítatnak semmiféle fogalmát sem találjuk benne. És nincs látomással bevezetve, sem a közvetlen kijelentés bármely ismertető jegyével szentesítve. Úgy tűnik, az írás bármely más részénél nehezebben válik ez az élet illatává életre. Sőt, ellenkezőleg, akik hozzájönnek és testi értelemmel, bűntől megrontott érzelmekkel olvassák, fennáll a veszélye, hogy halál illata lesz halálra. Olyan virág, melyből ők mérget szívnak ki. S ezért a zsidó doktorok ifjaikat úgy tanácsolták, hogy 30 éves korukig ne olvassák-e könyvet, nehogy visszaérve a legtisztább és legszentebb dologgal, még kimondani is rettenetes, bűnös testi vágyaik e mennyből származó tűznél gyújtassanak lángra, mely tűz csak is az oltárra volt szánva. 2. De másrészt meg kell vallanunk, hogy számos megbízható segítség áll rendelkezésünkre a könyv megértéséhez, s általuk e könyv a mennyei világosság erőteljes, ragyogó fénysugarának bizonyul. Csodálatosan alkalmas arra, hogy kegyes érzelmeket, buzgóságot keltsen a szentekben, s vágyaikat Isten felé vonja. Nevelje benne való gyönyörűségüket, elmélyítse őket az ő megismerésében és a vele való közösségben. Allegória ez, melynek betűje ugyan megöli azokat, akik csak pusztán nála maradnak, és nem tekintenek tovább. Ám ennek lelke életet ad. 2 Korintus 3.6, János 6.63. Példázat ez, mely még bonyolultabbá teszi az isteni dolgokat azok számára, akik nem szeretik azokat, de sokkal világosabbá és kedvesebbé teszi azok részére, kik gyönyörködnek bennük. Máté 13, 14-16. A tapasztalt keresztjének itt tükörképére találnak átéléseiknek, és számukra nagyon is érthető az üzenet, miközben azok sem nem értik, sem nem élvezik, akiknek nincs részük, sem örökségük e dologban. Egy menyegzői szerelmes ének ez, szerelmi dal, amelyben a vőlegény és mennyasszonya közötti szeretet kifejeződéseiben elénk vannak tárva szemléletesen a ma kölcsönös szeretetnek az érzelmei, melyek Isten és az általa kiválasztott embercsoport között fennállnak. Pásztordal ez, a mennyasszony és a vőlegény itt, alázatok és ártatlanságok erőteljesebb szemléltetésére úgy vannak bemutatva, mint pásztorfiú és pásztorleány. Már most ezt az éneket könnyen lelkiértelemben vehette az Ószövetségi Egyház, melynek használatára először íródott. És így is vették, amint ez kitűnik a kárdiai szövegváltozatból, és a régebbi zsidó írásmagyarázóknál is. Isten eljegyezte Izrael népét magának. Szövetségre lépett velük, és ez házassági frigy volt. Szeretetének bőséges bizonyságait adta nekik, és azt kérte tőlük, hogy szeressék őt, ők is teljes szívükkel, teljes lelkükkel. A bálványimádás gyakran van úgy említve, mint lelki házasságtörés, és mint bálványokkal való paráznaság. S ennek elhárítására íródott ez az ének, feltárva azt a gyönyörködést, melyel Isten van Izrael iránt, s amelyet Izraelnek is Istenben kell élveznie. Bátorítva őket, hogy tartsanak ki a hozzávaló hűségben. Még ha úgy tűnik is olykor, hogy visszavonul tőlük, s elrejti magát előlük, reménykedve várjanak az önmagáról adandó további kijelentésére a megígért messiásban. Ám sokkal könnyebben vehető lelki értelmezésben a keresztény egyház által. Mivel az isteni szeretet lehajlása és közlései sokkal gazdagabban és szabadabban, ingyenesebben tárulnak fel az evangélium alatt, mint a törvény idejében. És a menny és föld közötti közösség sokkal meghittebbé vált. Isten gyakran beszélt magáról úgy, mint az ószövetségi zsidó egyház férjéről. Ézsaiás 54:5, Hósiás 2:16-19. És úgy örvendezett benne, mint menyasszonyában. Ézsaiás 52:4-5. Ám de sokkal többször van Krisztus bemutatva az ő egyházának vőlegényeként. Máté 25:1, Róma 7:4, 2 Korintus 11:2, Efézus 5:32. A gyülekezet pedig, mint menyasszony, a bárány felesége. Jelenések 19:7, Jelenések 21:8. E hasonlatnak megfelelően Krisztus és az ő gyülekezete általában, valamint Krisztus és az egyes hívők egyenként vannak itt párbeszédben megszólaltatva a kölcsönös értékelésnek és gyönyörködésnek túláradó gazdagságával. A legjobb értelmező kulcs a könyvhöz a 45. Zsoltár, melyről látjuk, hogy Krisztusra van alkalmazva az új szövetségben. És ezért ez a könyv is bizonnyal így értelmezendő. Való igaz, hogy bizonyos fáradtságot igényel részünkről kitalálni, mire is gondolt valószínűleg a Szentléleke könyv egyes részeiben. Amint Dávid énekeiben sok olyan zsoltár van, melyek a leggyengébb szentek képességi szintjéhez igazodnak, és a sekély vízben egy bárány is gázolhat, úgy Salamon ez éneke a legtanultabbak képességeit is próbára teszi, és oly mélységek találtuk benne, melyben akár egy elefánt is úszhat. De amikor az ige értelme előkerül, csodálatos módon kegyes érzelmeket, áidatot gerjeszt bennünk. És ugyanazok az igazságok, melyek más igékben világosan le vannak fektetve, ha innen vonjuk ki őket, sokkal boldogítóbb erővel hatnak a lélekre. Amikor a könyv tanulmányozásához kezdünk, Mózessel és Józsuéval együtt nem csak sarunkat kell levetnünk lábainkról, és elfeledkeznünk még testünkről is, mivel szent a hely, amelyen állunk, hanem Jánossal együtt fel kell emelkednünk a magasba. Szárnyainkat szétvetve, fentséges repüléssel a magasba kell törnünk, míg a hit és szeretet által belépünk a szentek szentjébe, mert nem egyéb ez, mint az Isten háza és a mennyeknek kapuja. Énekek éneke 6. rész, az angol fordítás szerint. Itt a versbeosztás az angol fordítást követi. A részben 13 vers van. Ez eltér úgy a Károli, mint a Magyar Bibliotanács fordításától. A Károli fordításban az 5. rész 17. versétől 6. rész 10. verséig. A Bibliotanács fordításában 6. rész 1. versétől 7. rész 1. verséig. A részismertetése. Ebben a fejezetben Jeruzsálem leányai az egyháznak Krisztusról adott jellemzésétől megindulva utána kérdezősködnek. 1. vers. Az egyház útmutatást ad nekik, hol találkozhatnak vele. 2.-3. vers. Krisztust most megtalálják azok, akik őt keresték, és feletté magasztalják az ő menyasszonyának szépségét, mint amin rendkívül álmélkodnak. 4-7 terjedő versek. Őt mindenki másnál többre becsülve, 8-9 versek, ajánlva őt minden ismerősének szeretetébe és tiszteletébe, 10. vers. És végül elismerve azon benyomásokat, melyeket szépsége gyakorolt vőlegényére, valamint azt a nagy gyönyörűséget, mit benne talált. 11-13. Első három vers. Károli Bibliában, 5. rész 17. verstől 19-ig. Hová ment a te szerelmesed, ó asszonyok szépe? Hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled együtt? Az én szerelmesem elment az ő kertjébe, a drága füveknek táblái közé, hogy lakozzik a kertekben és liliomokat szedjen. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet. Előttünk van itt Jeruzsálem leányainak érdeklődése, kérdezősködése Krisztus felül. Első vers. Továbbra is nagyra értékelik az egyházat, és akárcsak korábban az asszonyok szépének nevezik őt, vagyis legszebbnek az asszonyok között, mert az igazi szentség képezi a valódi szépséget. És most Krisztus felül egyre magasztosabban gondolkodnak. Hová ment a te szerelmesed, ó asszonyok szépe, hogy keressük őt veled együtt? Elfogadhatatlan és erkölcstelen lenne ez a beszédmód, ha nem lelkiképpen értelmeznők. Mert a szerelem féltékeny, s rivális társat nem tűr meg, hanem szerelmének tárgyát kizárólag egyedül akarja birtokolni. Nem engedi, nem hagyja, hogy mások társuljanak hozzá a keresésben. De akik igazán szeretik Krisztust, azok azt óhajtják, hogy mások is szeressék őt, és hozzátartozzanak. Sőt, a legnagyobb kötelesség és tisztelet, amit az egyház gyermekei csak tanúsíthatnak anyjuk iránt, az, hogy hozzászegődnek Krisztus keresésében. Jeruzsálem leányai, akik már előbb kérdezték, micsoda te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, 5. rész 9. vers, csodálkozva azon, hogy a mennyasszony oly szenvedélyesen szereti őt, most másképpen gondolkoznak, és ők maguk is szerelmesek bele. Mert a mennyasszony jellemezte őt, s feltárta előttük az ő kiválóságait és tökéletességeit, s ezért, noha nem látták őt, mégis hisznek benne, és hitáltal szeretik őt. Akik leértékelik Krisztust, azért teszik, mert nem ismerik őt. Amikor Isten az ő igéje és lelke által felfedi őt a léleknek ama fénysugárral, akkor a szeretet tüze lángra gyúl iránta. A mennyasszony kifejezte iránta való saját szerelmét, e szerelemben való nyugvását, sőt diadalmas ujjongását benne. Ez az én szerelmesem. És e keblében égő láng szikrákat vet az ő szívükbe is. Amint a bűnös, tisztátalan vágyak, ha előtörnek, sokakat megfertőznek, úgy az egyesek kegyes buzgósága sokakat magával ragadhat. Lásd 2 Korintus 9.2. A mennyasszony igényelte segítségüket szerelmesének keresésében. De most ők kérik a mennyasszony segítségét, mert észrevették, hogy a felhő, mely alatt volt, oszolni kezd, és az ég kitisztul, és miközben szerelmesét eléjük rajzolta, s róla áradozva szólt, benne való vigaszát, örömét visszanyerte. Az elgyengült keresztények, ha Krisztusról szólnak, ezzel erőt nyernek a maguk számára, és másoknak is jót tesznek. Nos, itt tudakozódnak utána. Hová ment a te szerelmesed? Mely útra térjünk az ő keresésében? Jegyezzük meg, akik megismerkedte Krisztus kiválóságaival és a benne való részesedés vigaszával, azok nem tehetik, hogy ne tudakozódjanak utána, s ne vágyakozzanak megtudni, hol találhatnak rá. Továbbá felajánlják szolgálatjukat a mennyasszonynak, hogy hozzászegődnek szerelmese keresésében. Keresni fogjuk őt veled. Akik szeretnék Krisztust megtalálni, azoknak keresniük kell őt, korán és szorgalmasan. És a legjobb Krisztust keresni együtt, azokhoz csatlakozva, akik keresik őt. A Krisztussal való közösséget a szentekkel való közösségben kell keressük. Tudjuk, hova ment a mi szerelmesünk. Elment az ő atyához és a mi atyánkhoz. Gondja volt rá, hogy erről értesítsen minket, hogy tudhassuk, hogyan forduljunk hozzá. János 20.17. Hitáltal kell őt látnunk, és imádsággal keresnünk ott, bátorsággal bemenve a szentek szentjébe, És ebben az őt keresők nemzedékéhez kell társulnunk. Zsoltár 24.6. Mindazokhoz, akik segítségül hívják őt bármely helyen. 1 Korintus 1.3. Imádkoznunk kell másokkal és másokért. Itt van a válasz, mint a mennyasszony adott ez érdeklődésre. 2.-3. vers. Most már nem panaszkodik többet, mint előbb tette. 5.-6. vers. Elment, s hogy nem tudja, hol találja meg őt. Sem nem kétségeskedik, hogy örökre elvesztette őt. Nem. Most nagyon jól tudja, hol van. Szerelmesem nem a város utcáin található meg, nem a tömegben és az ottani zajban, ott hiába keresném őt. Ahogy szülei keresték őt a rokonok és ismerősök között, és nem találták. Hanem lement az ő kertjébe, egy csendes, félreeső helyre. Minél inkább elvonulunk a világ vad rohanásától, annál valószínűbb, hogy lesz találkozásunk Krisztussal, ki tanítványait magával vitte egy kertbe, hogy ott tanúi lehessenek szeretete tusakodásának. Krisztus egyháza egy bekerített kert, el van különítve a világ hívságos közhelyeitől. Ez az ő kertje, melyet plantált, mint az Éden kertjét, melyre gondja van, s melyben gyönyörködik. Bár felment a mennyei paradicsomba, mégis lejön az ő földi kertjébe. Lent van ez a kert, de ő kegyesen lehajol, hogy meglátogassa. És csodálatos lehajlás ez. Isten valóban az emberrel akar lakozni a földön. Akik Krisztust szeretnék megtalálni, azok remélhetik, hogy találkoznak vele a kertjében, a gyülekezetben, mert oda helyezte az ő nevét. 2 Mózes 20.24. Ragaszkodniuk kell az általa rendelt rendelésekhez, kegyelmi eszközökhöz, az igéhez, a sákramentumokhoz és imádsághoz, amelyekben mindig velük lesz, egész a világ végezetéig. A mennyasszony itt Krisztus korábbi szavaira utalva szól, mert ő mondta, 5. rész első versében, bementem az én kertembe. Mintha azt mondaná, milyen esztelen voltam, hogy emésztődtem, fárasztottam magamat, ott keresve őt, ahol nem található. Mikor ő maga mondta nekem, hol van. Sokszor az igei utasításokkal és vigasztalásokkal nem élünk, bár használhatnánk őket. Míg az áldott lélek nem juttatja azokat eszünkbe, s akkor meg csodálkozunk, hogy is mellőztük őket. Krisztus tudatta velünk, hogy az ő kertjébe akar menni. Oda kell hát mennünk, hogy keressük őt. E nagyobb kertben vannak kisebb ültetvények, ágyasok. Ezek a helyi gyülekezetek, Isten hajlékai az országban. Zsoltár 74.8. A drága füvek és liliumok az egyes hívők, az Úr plántái, és drágák ők az ő szemében. Amikor Krisztus lejön az ő egyházához, azért teszi, hogy legeltessen, nyáját táplálja. Nem a nyílt mezőkön táplálja őket, mint más pásztorok teszik, hanem az ő kertjében. Gazdagon gondoskodik ott róluk. Zsoltár 23.2. Jön, hogy táplálja barátait, s fogadja őket. Itt nem csak rátalálsz, hanem asztalát gazdagon megterítve találod, és szívélyes fogadtatásban részesít. Jön, hogy magát táplálja, vagyis gyönyörűségét leli, ha látja az ő kegyelmének hatásait az övében. Mert az Úr gyönyörködik az őt félükben. Sok kertje van neki, számos helyi gyülekezete, különféle mértékekkel és formákkal. De amíg az övéi, ő táplálja mindet, és kijelenti magát nekik, és kedvét leli bennük. Azért jön kertjébe, hogy liliumokat szedjen, melyekkel szereti magát körülvenni és ékesíteni. Leszedi a liliumokat egyenként, és magához gyűjti őket. És lesz egy nagy általános begyűjtés is, amikor mind magához veszi őket, a ma nagy napon, mikor elküldi az ő angyalait, hogy begyűjtsék az ő liliumait mind, hogy örökké dicsőítessék és csodáltassék bennük. A mennyasszony igen bizonyos vőlegényével való szoros szeretett közösségében, szeretett kapcsolatában, szerelmében való részesedésében, érdekeltségében. harmadik vers. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém. A kapcsolat kölcsönös, és a frigykötés szilárd, nem lazulhat meg, mert ő a liliomok közt legeltet, és vele való közösségem, utána való vágyam biztos jele benne való részesedésemnek. Mondta ezt ő már előbb is, második rész 16. versben. De itt megismétli, mint ami mellett elszántan meg akar maradni, s amiben kimondhatatlan örömet és élvezetet talál. Választását igen szereti, és ezt fel nem cseréli semmiért. Istennel való közösségünknek igen jó fenntartására és megőrzésére szolgál, ha gyakran megújítjuk a vele való szövetségünket, és ebben való örömünket. És oka volt-e vallomás megismétlésére, mert szeretetlenül bánt szerelmesével, s mivel ezt tette, méltán vonult el tőle. S kellő alkalom volt ez, hogy újból megragadja a szövetséget, mely állandó, szilárdan fennáll Krisztus és a hívők között, botlásaik és az ő szigorú fegyelmezései ellenére. Zsoltár 89:30-35. Könnyelmű voltam, elhanyagoltam kötelességemet, de én mégis az én szerelmesemé vagyok. Mert a szövetségből nem vett ki minket minden egyes törvényszegés, amelyel a szövetségben vétkezünk. Joggal rejtette el orcáját előlem, és tagadta meg tőlem vigasztalásait, és mégis én az én szerelmesemé vagyok. Mert a feddések és fenyítések nem csak összeegyeztethetők e friggyel, hanem egyenesen e szeretett szövetségből folynak. Amikor nincs teljes bizonyosságunk Krisztus szeretete felül, akkor az iránta való hűséges ragaszkodásban kell éljünk. Ha nem élvezem is azt a kézzelfogható vigaszt, mit szoktam érezni, mégis ragaszkodom ehhez. Krisztus enyém, és én az övé vagyok. Bár korábban is mondta ugyanezt, de most megváltoztatja a sorrendet, és szerelmeséhez való tartozását hangsúlyozza először. Én az én szerelmesemé vagyok. Teljesen odaszenteltem és odaszántam magam neki. És aztán azt, hogy szerelmese hozzá tartozik, benne és az ő kegyelmében való részesedését. Szerelmesem enyém, és én boldog, igazán boldog vagyok ő benne. Ha a szívünk tanúskodni tud mellettünk, hogy az övé vagyunk, úgy nincs hely semmi kétségnek, hogy ő nem lenne a miénk. Mert a szövetség sosem bomlik fel az ő oldalán. Azt képezi vigaszát most is, ami akkor, hogy ő a liliomok közt legeltet, s hogy ő gyönyörködik az övéiben, és szabad közvetlenséggel társalog velük, mint ahogy mi teszünk azzal, akit táplálunk. És ezért, bár jelenleg visszavonult, találkozni fogok vele ismét, még hálát adok én neki az ő orcának szabadításáért, az én szabadítómnak és Istenemnek. Énekek éneke 6. rész, 4-10 teredő versek, angol számozás szerint. Károly Bibliában 6. rész, 1-7 teredő versek. Szép vagy én, mátkám, mint Tirsa városa, kedves, mint Jeruzsálem, retteltes, mint a zászlós tábor. Fordítsd el a te szemeidet én tőlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek Gileádról szállanak alá. A te fogaid hasonlók a juhok nyájához, melyek feljönnek a fürdőből, amelyek mind kettősöket ellenek, és meddő azok között nincsen. Mint a pomogránát darabja a te vakszemed, a te fátyolod alatt. 60-an vannak a királynék, és 80-an az ágyasok, és számtalan a leányzó. De az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlene, az ő szülőinek választottja. Látják a leányok, és boldognak mondják őt. A királyné asszonyok és az ágyasok, és dicsérik őt. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor. Most már feltételezzük, hogy Krisztus kegyelmesen visszatért menyasszonyához, akitől elvonult. Visszatért, hogy társalogjon vele, mert beszél hozzá, és örömet és vigasságot hallat vele. Visszatért, hogy kedvezzen neki, hiszen megbocsátotta és elfelejtette minden durcásságát, mert igen gyöngéden és tisztelettel szól hozzá. Igen gyönyörűségesnek jelenti ki. Szép vagy én, mátkám, mint Tirsa. Egy város Manasse törzsében, melynek neve kellemest arányost jelent. Bizonyára igen szép fekvése és nagyszerűen szabályos épületei miatt. Szép vagy, mint Jeruzsálem, a szépen egybeszerkesztett város. Zsoltár 122.3. S amelyet Salamon épített és ékesített fel. Mely város az egész föld öröme. A világ megtisztelésére szolgált, akár úgy vélekednek-e a világ népei, akár nem, hogy volt egy ilyen város benne. Szent város volt, és ez volt a legnagyobb szépsége. És az egyház igen találóan van hozzá hasonlítva, mert ennek volt előképe, és ezt ábrázolta ki. Az evangéliumi gyülekezet a magasságos Jeruzsálem, Galácia 4.26, a mennyei Jeruzsálem, Zsidók 12.22. Benne van Isten szentélye, és itt különös módon jelen van, s innen árad felé a dicséret. Ez az ő nyugodalmának helye, s ezért az egyház szép, mint Jeruzsálem, s mint ilyen, rettenetes, mint a zászlós tábor. A gyülekezeti fenyítékek helyesen alkalmazva megrettentik az emberek lelkismeretét. Az ige, mely képezi az ő hadakozásának fegyvereit, leront okoskodásukat. 2 Korintus 10.5. És még egy hitetlen is meggyőzetik és megítéltetik a szent rendelések ünnepélyes komolysága által. 1 Korintus 14.24. A szentek hitáltal legyőzik a világot. 1 János 5.4. Sőt, Jákobhoz hasonlóan küzdenek Istennel és győznek. 1 Mózes 32.28. Továbbá a főlegény itt megvallja, hogy szerelmes a mennyasszonyba. Bár egy szempillantásig búsulása felbuzdultában elrejtette orcáját tőle, de most felé fordul, s magához öleli örök irgalmasságának meglepő megnyilvánulásaival. Izsaiás 54.8. Fordítsd felém szemeidet, egyesek így fordítják. Fordítsd felém a hit és szeretet szemét, mert ezek azok, melyek felemeltek és lenyűgöztek engem. Nézz rám és vigasztalódj! Amikor Istent kérjük, hogy fordítsa felénk kegyelmesen irgalmas szemét, ő is kér minket, hogy tekintsünk rá az engedelmesség szemével. A szerelemnek furcsa kifejezéseként más fordításban azt olvassuk itt. Fordítsd el tőlem szemeidet, mert nem tudom elviselni azoknak fényességét. Azok teljesen megzavarnak engem, és megadom magam, hogy elfeledjek minden múltat. Miként Isten is mondta Mózesnek, amikor közben járt Izraelért, hagy magamra, mert másként engednem kell neked. 2 Mózes 32.10. Krisztusnak tetszik szenvedélyes szeretőtől kölcsönözni ilyen kifejezéseket csak azért, hogy megváltói gyöngétségét, szívélyes szeretetét kimutathassa, és azt a gyönyörűséget, melyet talál megváltottjaiban, és kegyelmének bennük végzett hatékony munkáiban. Aztán megismétli szinte szóról szóra annak a jellemzésnek egy részét, mit korábban adott a mennyasszony szépségéről. Hajáról, fogsoráról, homlokáról, lásd, 4. rész első 3 verset. Nem azért, mert nem tudta volna más szavakkal és más hasonlatok által jellemezni, hanem annak jelzésére, hogy ugyanolyan értékeléssel van most is iránta, bár mennyasszonya durva volt iránta, és ő ezért visszavonult tőle. Mégis ugyanúgy szereti és értékeli, mint az előtt. Nehogy azt vélje mennyasszonya, hogy még ha nem vetette is el teljesen, de mégis rosszabb véleménnyel lehet belőle ezentúl, ezért azt mondja róla most is, amit egykor mondott. Mert akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret, és következésképpen még nagyobb szeretetben részesül Krisztustól, mert Krisztus mondta, én az engem szeretőket szeretem. Ő kedvét leli az övéiben, gyengeségeik dacára, ha őszintén megtérnek belőlük, és visszatérnek a jó útra, kötelességükhöz. És úgy dicséri őket, mintha már is elérték volna a tökéletességet. Minden vetítása elé helyezi őt, és úgy látja, hogy másoknak minden szépsége és tökéletessége ő benne találkoznak, és benne összpontosulnak. Sokan vannak a királynők, meg lehet 60-on, akik szépségükkel, akárcsak Eszter, elérték a királyi szintet és méltóságot. És 80-an az ágyasok, akiket a királyok saját királynőik elé helyeznek, mivel elbűvölőbbek. És mindezeket számos szépséges szűz veszi körül, számtalan a leányzó, akik, amikor bál van az udvarban, fényes öltözetben jelennek meg, és szépségük elkápráztatja a szemlélődőket. De csak egy az én galambom, az én tökéletesem. Mindnyájukat felülmúlja. Menj végig a világon, és vedd szemügyre az emberek társulatait, kik magukat bölcseknek és boldogoknak tartják, királyságokat, kormányokat, szenátusokat, tanácsokat, vagy akármilyen társaságot, mit értékesnek vélsz. Ezek mind semmik Krisztus egyházához hasonlítva. Dicsőségük és szépségük semmi az övéhez képest. Kicsoda olyan, mint te, Izrael? 5 Mózes 33.29 5 Mózes 4.6.7 Vannak egyes személyek, mint a szüzek számtalanok, kik híresek sikereikről, öltözetük szépségéről, nyelvükről, megvalósításaikról, de a szentség szépsége felülmúl minden más szépséget. Az én galambom, az én egyetlenem, egyedülálló. Rendelkezik azzal az egyedülálló szépséggel, mely miatt galamb, és tiszta galamb, és ő az enyém. És ez teszi őt kiválóbbá a királynőknél, szűzeknél, bármilyen nagy számban legyenek is. És ő magába foglalja azokat mind. Más király sok királynővel és ágyasokkal és szüzekkel rendelkezik, akiknek társaságában jól érzi magát. De az én galambom, tökéletesem, mindnyájukkal felér. Ebben az egyben többet bírok, mint ők mindazokban. Vagy, bár sok számos helyi gyülekezet van, egyesek nagyobb méltósággal bírnak, mások kevesebbel, egyesek nagy múlttal, mások fennállásokat nemrégtől datálják, és a hívők sok-sok egyéniséget képviselnek, különféle ajándékokkal és teljesítményekkel, egyesek kiválóbbak, mások nem annyira, mégis mindannyian csak egy egyetemes, igazán katolikus egyházat alkotnak, és egyenként mind csak részei ennek az egésznek. És ez az én galambom, az én tökéletesem. Krisztus az egyház egységének központja. Istennek e világban elszíled gyermekei mind általa gyűjtetnek össze, János 11.52, és benne találkoznak, Efézus 1.10, és mind az ő galambjai. Feltárja, milyen nagy tiszteletben és értékelésben részesült, nem csak az ő részéről, hanem mindazoktól, akik csak ismerték, s vele kapcsolatban álltak. Dicséretének fokozására elmondja, hogy ő volt anyjának egyetlene. Megvolt már benne gyermekségétől az a kiválóság, ami különösen kedvessé tette szülei előtt. Amint Salamon mondja magáról, hogy gyenge fiú volt és egyetlen az ő anyjának, Példbeszédek 4.3, úgy volt ő egyetlen lánya édesanyjának, oly kedvence, mintha csak egyetlen gyermeke lett volna. És ha sokan voltak is testvérek, ő volt mégis szülőjének választottja, akivel felettébb törődött, akit az egész világnál többre értékelt. A világ összes országai és azoknak minden dicsősége semmik a Krisztus szemében az ő egyházához képest, mely a szentekből, a föld felségeseiből, Sion értékes fiaiból áll, akik a színaranyhoz hasonlók és messze kimagaslanak fele barátaik közül. Dicséretének fokozására azt is elmondja, hogy minden ismerőse csodálta őt. Nem csak a lányok, kik kisebbek voltak nála, hanem még a királynők és ágyasok is, kiknek viszont okuk lehetett volna féltékenykedni rá, mint vetélytársra. Mind áldották őt, és jót kívántak neki, dicsérték és jót mondtak felőle. Jeruzsálem leányai asszonyok szépének, a legszebbnek nevezték az asszonyok között. Mind egyetértettek abban, hogy ő az első a szépségben. Mindegyik kalász meghajolt előtte. Jegyezzük meg, akiknek csak helyes az ítélő képességük a dolgokat illetően, azok lelkiismeretükben meg vannak győződve, bármit mondjanak különben, hogy az istenfélő emberek a legkiválóbb lények. Jézus Krisztus felfigyel arra, amit az emberek gondolnak és mondanak az ő gyülekezetéről, és igen kedveli azokat, akik tisztelik az istenfélőket, viszont rossz néven veszi és megjegyzi azokat, akik megvetik őket. Különösen, amikor sötét felhő telepszik rájuk, s megbotránkoztatnak egyet az ő kicsinyei közül. Aztán bemutat egy lelkes dicsőítést, mit róla mondtak, és ő is ráhangolódva erre elsajátítja azt. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint egy hajnal? Ez alkalmazható úgy az egyházra a világban, mint a kegyelem munkájára a szívben. Kellemesek, mint a világosság, mely minden látható dolog között a legszebb. A keresztjének a világ világossága. Ez a hivatásuk, s ezekkel legyenek. A pátriárkális egyház hajnalként indult, amikor a messiásról szóló ígéret először kijelentetett, s a magasságból a naptámadat meglátogatta a sötét világot. Az ószövetségi zsidó egyház olyan szép volt, mint a hold. A ceremoniális törvények nem adtak tökéletes világosságot, csak visszatükrözték azt. Oly változékony volt az, mint a hold. Nem hozták el a nappalt, mert az igazság napja még nem kelt fel. De a keresztény egyház tiszta, mint a nap. Nagy világosságot áraszt azokra, akik sötétségben ülnek. Vagy alkalmazhatjuk ezt a kegyelem uralmára, az evangéliumi rendtartásra. Felkeltében úgy ragyog fel, mint a hajnal, egy sötét éjszaka után. Mindent felfed és leleplez, Jób 38.12. És igen kellemetes, üdén tekint előre, mint egy fényes reggel. De kezdetében kicsiny és alig észrevehető az induláskor. Legjobb állapotában is csak olyan ezen a világon, mint a szép hold, mely kölcsönzött világossággal fénylik, s amelynek megvannak a maga változásai, fogyatkozásai és foltjai is. És amikor teljes, akkor is az éjszakával küszködik. De amikor teljességre jut világossága a dicsőség országában, akkor fényes és tiszta lesz, mint a nap. Az egyház a napba öltözik, Krisztussal az igazság napjával azonosul. Jelenések 12.1. Akik Istent szeretik, akkor olyanok lesznek, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Bírák 5.31, Máté 13.43. Kimondhatatlan dicsőségben fognak fényleni, és akkor a teljesség elérkezik. Nem lesz többé sötétség, sem homályosság. Izsaiás 30.26. Az egyház és a hívők szépsége nem csak kellemetes, hanem rettenetes is, mint egy zászlós tábor. Az egyház ebben a világban olyan, mint egy hadsereg, mint Izrael tábora volt a pusztában. Küzdő egyház a neve, és ez az állapota. Az ellenség között találtatik, és folytonos hadviselést folytat velük. A hívők harcos katonák ebben a hadseregben. Ennek a seregnek megvannak a maga zászlói. Krisztus evangéliuma a lobogója, Ézsaiás 11.12. Krisztusnak a szerelme, Énekek 2.4. Szabályszerű irányítás, komoly rend és fegyelem alatt menetel. Rettenetes az ő ellenségei számára, mint Izrael volt a pusztában, 2 Mózes 15.14. Amikor Bálám Izraelt a törzsek rendje szerint látta táborozni, zászlóik szerint, csodálatos színben, ezt mondta, mi szépek a te sátraid, ó Jákób. 4 Mózes 24.5. Amikor az egyház megőrzi tisztaságát, ezzel dicsőségét és győzelmét biztosítja. Amikor szép, mint a hold, és tiszta, mint a nap, akkor igazán nagy és félelmetes. Énekek 6, 11-13-ig, angol versbeosztás szerint. Károli Bibliában Énekek 6, 8-10-ig. A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam, hogy megnézzem, ha fakad-e a szőlő, s a pomagránátfák virágoznak-e. Nem tudtam, hogy az én elmém ültete engem az én nemes népemnek díszintajába. Térj meg, ó Sulamit! Térj meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek Sulamiton? Mint egy Mahanaimbeli körtáncot. Krisztus, hogy most már visszatért menyasszonyához, és a törés teljesen helyreállítatott, és a szerelmesek közötti ezen helyreállást a megújuló szeretet kieszközölte, Krisztus itt ismerteti úgy a távoltartást, mint a megbékélést. Ismerteti, hogy amikor visszavonult gyülekezetétől, mint menyasszonyától, és nem vigasztalta őt, az ő szeme még akkor is rajta volt, mint az ő kertjén, amelyre gondot visel. Lementem az én kertembe, a diófás kertekbe, hogy a földnek gyümölcseit lássam, gyönyörködve és gondossággal, hogy lássam őket, mint saját birtokomat. Amikor látókörén kívül volt, akkor sem volt messze, csak a kertben. Elrejtőzött a kert fái között, egy mély és sötét völgyben. De akkor is azt figyelte, hogy hogyan virágzik a szőlő, hogy mindazt megtehesse, ami csak szükséges annak felvilágoztatásához, és gyönyörködjék benne, mint ahogy az ember élvezetét leli gyümölcsös kertjében. Elment, hogy lássa, virágoznak-e a pomagránátfák. Krisztus észreveszi a kegyelem jó munkájának legelső indulását, a kegyes érzelmeknek és hajlandóságnak korai rügyeit, és igen gyönyörködik bennük, miként mi is örülünk a tavaszi virágzásnak. Aztán ismerteti, hogy mégis nem tudott sokáig elégedetten időzni ott, hanem hirtelen egy erőteljes, ellenállhatatlan indítást érzett lelkében, hogy visszatérjen egyházához, mint menyasszonyához. Mert szíve megindult, halva utána való siránkozását, epedő vágyakozását. Tudtom nélkül lelkemben Aminadib szekereihez lettem hasonlóvá, angol fordításban. Egyszerűen nem tudtam tovább távol maradni. Szívem megindult, és szeretetem lángra gyúlt, és hirtelen elhatároztam, hogy visszarepülök szerelmes galambom karjaiba. Eként József is idegennek tettette magát testvérei előtt egy ideig, hogy megfenyítse őket korábbi kegyetlenségükért, és próbára tegye szívük jelen állapotát. Egész addig, míg tovább már nem tudta magát visszatartani, hanem akaratlanul sírásra fakadt és felkiáltott. Én vagyok József. 1 Mózes 45.1.3. És most a menyasszony felfogja, mint Dávid, Zsoltár 31.22, hogy bár ő azt mondta csüggedezésében, meggondolatlanul, elvettettem a te színed elől. Mégis ugyanakkor ő meghallgatta könyörgésének szavát, és hasonlóvá lett az Aminadib díszintajához, mely szépségéről és sebességéről volt híres. Az én lelkem tett engem készséges népem díszintóiba, egyesek így fordítják, vagyis az ő hitük, reményük, szeretetük, vágyakozásaik, imádságaik és óhajtásaik szekerébe, melyeket utánam küldtek, hogy visszavigyenek, mint tüzes szekerek, tüzes lovakkal. Jegyezd meg, Krisztus népe készséges nép, és az is kell legyen. Ha kitartóan keresik Krisztust és vágyakoznak utána, úgy, még ha úgy tűnik is, visszavonult tőlük, a megfelelő időben kegyesen felőjük fog fordulni, talán hamarabb, mint gondolnák, kedves meglepetést okozva. Egyetlen Krisztus után küldött szekér sem fog üresen visszafordulni. Krisztus minden jóságos odafordulásai az ő népéhez önmagából származnak. Nem ők, hanem az ő lelke az, mely őt népének szekereibe ülteti. Azért kegyelmes, mert kegyelmezni akar, és szereti Izraelt, mert szeretni kívánja őket. Nem értük teszi ezt, vegyék tudomásul. Aztán feltárja, hogy miután visszatért menyasszonyához, kedvesen biztatja őt, hogy térjen vissza hozzá, lelkében dúló keserű, csüggesztő gondolatok ellenére. Ne essen kétségbe, s ne gondolja, hogy sosem nyeri vissza azt a vigaszt, melyel bírt, a törés beállta előtt, hanem vegyen vigasztalást abból, hogy szerelmese, ime visszatért hozzá. Itt az egyház Salomitnak van nevezve, utalásképpen vagy Salamonra, a vőlegény jelképére, kinek neve után kapta nevét, a vele való kapcsolata és egysége alapján, így nevezhetnek a keresztjének is Krisztusról, vagy Sálemre való utalás ez, az ő születési és lakóhelyére, mint ahogy a Sunemből való asszony Sunemitának neveztetik. A menny az a Sálem, ahonnan a szentek születésileg származnak, és ők mennyei honpolgárok, akik Krisztushoz tartoznak és a menny felé tartanak, azok Salomitoknak neveztetnek. Hívja őt a visszatérésre, és a meghívást komolyan sürgeti. Térj meg, és ismét térj vissza, nyerd vissza a békét, mit elvesztettél és elvesztegettél. Jöjj vissza előbbi nyugodalmadba, a békés és örömteljes lelkiállapotba. Jegyezd meg, a hívők keresztjének, miután lelki vigaszukat elvesztették, olykor nehezen jutnak békességre, és szükséges komoly meggyőzéssel unszolni és rávenni őket nyugodalmukba való visszatérésre. Amint a lázadó bűnösöket újra és újra hívni kell a megtérésre, térjetek meg, miért halnátok meg, úgy a békétlen szenteket is hívni kell újra és újra. Térjetek vissza, miért alélnátok el? Miért csüggetsz el én lelkem? Most, hogy visszatért, óhajtja látni mennyasszonyának arcát. Hogy nézzünk téged! Ne járj tovább befedezett arccal, mint aki gyászol. Akiknek békességük van Istennel, emeljék fel arcukat hozzá. Jób 22-26. Járuljanak bátorsággal a kegyelem trónjához. Krisztus gyönyörködik övéinek örömteljes és alázatos bizodalmában, és azt kívánja, hogy ábrázatuk derűs legyen. Hadd nézzünk téged, nem csak én, hanem a szent angyalok is, akik örömüket lelik a szentek megvigasztalódásában, épp úgy, mint a bűnösök megtérésében. Nem csak én, hanem mind a lányok. Krisztus és a hívők gyönyörködve szemlélik az egyház szépségét. Egy rövid leírást is találunk, mi az, amit néznek benne. A kérdés elhangzik, mit néztek Salomiton? És hangzik a válasz, mintha két hadsereg lenne, az angol King James fordítás szerint. Egyesek úgy vélik, a mennyasszony adja a jellemzést magáról. Megjelenésében szégyenlős is, nem akarja, hogy őt nézzék, mivel, amint ő ismeri magát, nincs neki alakja, sem ékessége. Ó, mondja, mit néztek Salomiton? Nincs semmi, amit nézni érdemes. A látvány olyan, mintha két hadsereg állna szemben egymással. Semmi mást sem látni, csak vért és öldöklést. Az őrizők megverték és megsebesítették, és arcán hordozza azokat a sebhelyeket. Úgy néz ki, mint aki harctéről jött. Azt már korábban is mondta, első rész 6. versében, ne nézzetek engem, mert fekete vagyok. Most itt azt mondja, ne nézzetek, mert véres vagyok. Vagy jelezheti ez a folytonos belső harcot, mely zajlik a hívők lelkében, a kegyelem és romlottság között. Bennük mintegy két sereg csatározik folyton egymással, és emiatt szégyenli felfedni arcát. Mások úgy vélik, szerelmese adja ezt a jellemzést róla. Megmondom nektek, mit fogtok látni Salomitban. Oly nemes látványban lesz részetek, mintha két fényes hadsereget látnátok, vagy két részét ugyannak a seregnek díszmenetben felsorakozva. Nem csak egy zászlós tábort, hanem két sereget, az előbbihez képest kétszeres fenséggel. Olyan ő, mint Mahanaim, mint az a két sereg, melyet Jákob látott, 1 Mózes 32.1.2. A szentek serege és az angyalok serege, amint neki szolgálnak. A küzdő egyház és a győzedelmes, megdicsőült egyház. Nézzétek a két sereget, az egyház mindkét vonatkozásban szépnek tűnik fel.